16 óra.
Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Mészáros Domonkos szerzetes atyával Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
Nagy élményem volt most éppen, ahogy készültem az aranymisémre. Előtte 3 hónappal egy hajnalban, hogy fölébredtem, és hát közeledik az aranymisém, mit csináljak, hogy csináljak. És úgy csöndben maradtam, és ebben a csöndben egyszer csak ez a mondat jött elém, hogy kiválasztottalak. És ez egy rendkívül gazdag mondat volt szeretetben, ez a Jóisten jelenléte, amit megélhettem, ami újra felszította bennem azt, hogy egyáltalán az egész hivatásom hogyan indult, és hogy mennyire ott van velem az ő szeretete, ami nem az enyém, hanem az ő indítása, az ő hívása. Ezt követi aztán nyilván a szerzetesi élet, abszolút pozitív értelemben vett magány, ahol Jézus azt mondja, hogy enyém vagy, egészen odáig, hogy kéri kimondani tőlem azt, hogy édesem, ami egy nagyon-nagyon kedves megszólítás. Szerelmesek szoktak egymásra ilyet egymásnak megengedni, hogy kimondják egymásnak, hogy édesem. Ezt emberek egyébként nem mondják egymásnak nyilván. De ha az Úr Jézus ezt kéri tőlem, hogy becézzem őt, akkor akar fölbátorítani engem, hogy minden érzelemmel és rácsodálkozással merjek teljes bizalommal, az érzelmek szintjén is teljes bizalommal lenni iránta. És ez nagyon megtisztelő. És úgy látom, hogy amikor erre válaszolok, ennek kapcsán látom az egyes szentírás történetekben az Úr Jézus tanítását, meg megszólalását, meg gyógyításait, akkor azok, akik kapcsolatba kerülnek vele, azokat följogosítja arra, hogy ők is egy ilyen érzelmi kedvességgel és hódolattal közelítsenek hozzá, úgyhogy ezt az emberek igénylik is. És ebben mutatkozik meg, hogy a keresztény hivatás az egy milyen újfajta egységet és egy emberi közösséget épít.
Igen. Egy kicsit lépjünk vissza a személyesebb részére. Tehát konkrétan most 50 éve pap vagy, 45 éve vagy domonkos szerzetes.
49 éve.
49 éve. Miben változtak vajon a mindennapjaid ez alatt az 50 év alatt? Arra gondolok, hogy most is nagyon aktív vagy, rengeteget utazol, rengeteg feladatot válasz. Úgy látom, hogy ugyanazzal a lelkesedéssel csinálod, tartod a lelki gyakorlatokat, gyakran a katolikus tévében látunk, az egész országban mindenhol jelen vagy, hol itt, hol ott. Hogyan tudod ezt megélni? Hogyan tudod az idődet úgy beosztani, hogy változatlanul látszik, hogy tudsz töltekezni? Hogy működik ez a te életedben?
Nagyon örülök, hogy van egy 168 órás szentségimádást hordozó kápolna, egy örökimádó kápolna, ahol én is szoktam órákat ott lenni. Ezek az órák rendkívül nagy ajándékok. Tehát az oltári szentség mögött ott van a mennyország. Az oltári szentségi kenyér a Szent Hostia mögött ott van a keresztre feszített és föltámadt Krisztus, ahol nyilván hol a szenvedése, hol a dicsősége tudatosul, vagy érzésekben, gondolatokban fölmerül, és az ez iránti hálaadás az, ami utána adja a szentírás olvasása közben azokat az új szempontokat, amiket még életemben soha nem gondoltam. Vagy ilyen az a rózsafűzér imádsága, aminek az egyes történetei rendkívül gazdag mondani valót hordoznak, olyan új fölismerésekkel, amiről idáig soha nem gondoltam. És ez egy olyan állandó töltekezés, amit ő indít, hogyha én ott vagyok, és előtte vagy ülök, vagy fekszem, vagy térdelek. Ezek nagyon komoly merítkezést jelentenek a számomra, fölismerést arra, hogy milyen óriási feladata van a kereszténységnek, hogy emberi értékekről beszéljünk, tisztességről, igazságosságról, kedvességről, jó szándékról, megbocsátásról. A mai embernek ezekről a témákról kell föltétlenül gondolkoznia és beszélgetni egymással, mert a pozitív dolgok váltják ki a másik emberből a pozitív reakciót, és ebben óriási a felelősségünk. A másik, ami egy nagyon kedves élményem, amikor novicius magiszter voltam Grazban 7 noviciussal, és egy november végi ködös, hideg időben bejött az első novicius, és azt mondta, hogy magiszter atya, én úgy gondolom, hogy elvesztettem a hivatásomat, és haza akarok menni, és estére mind a heten bejöttek ugyanezzel a szöveggel. Akkor mondtam, hogy jó, megbeszéljük, másnap 9-kor találkozunk, és akkor az aznapi tanítást azt felfüggesztettem, és akkor beszéljük meg. És az első mondatom az volt számukra, hogy mindenki hazamehet. Senki ne érezze magától kötelezőnek, hogy itt muszáj maradnia. Senki nem tesz szívességet az Istennek azzal, hogy ő hajlandóba venni. Mindenki hazamehet. Egy dolgot kérek tőletek, hogy 20-30 év múlva ne sírjatok azon, hogy milyen hülyeséget csináltam, hogy én nem lettem pap, hanem csináljatok az új dolgokat. Csináljuk azt, hogy most mindenki bocsánatot kér egymástól, és mindenki megbocsát egymásnak. És ezt hogyan csináljuk? Ezt megbeszéltük, ennek a menetét. A végére értünk a kápolnában, és amikor tényleg mindenki először ő maga kért bocsánatot a saját maga közösség elleni vétségeiért, én magam kezdtem, és utána a többiek elmondták, hogy de még ezt meg azt, amit csináltál, az nekünk nagyon rosszul esett, és ez nem volt helyes, és akkor arra is azt mondtuk egymás előtt, hogy bocsánatot kérek, és megbocsátottunk, akkor sírva nevetve öleltük meg egymást, és már senki nem akart hazamenni. Ebben derült ki először az, hogy egy idő után fölcseréljük az Istenre figyelést az egymásra való figyeléssel. És erről az jut eszembe, hogy amikor én akartam ott hagyni másodéves koromban a szemináriumot, és ott térdeltem a kápolnában, akkor az Úr Jézus, mintha mondta volna, hogy amikor a Szentírást olvastad, ki voltál nekem? És azt mondta, hogy te minden voltál, Jézus. És most ki vagyok neked? Hát most is a minden vagy. Rá kellett jönnöm, hogy azok a közbülső nehézségek, botrányok, egyebek, amik elvették a kedvemet, és amik a szakításig vittek gondolatban, azok nem határozhatják meg a döntésemet, mert az Isten végtelenül tökéletes, és rá kell figyelnem a választásaimban és az életvitelemben is, nem arra, ami egyébként Isten nélkül tényleg értelmetlen volna, vagy utánzás, vagy valamiféle vallásoskodás, vagy farizeizmus, vagy önfejűség, vagy az ego, aminek rengeteg buktatója van. A félelem, az elkeseredés, az ítélkezés, a gőg, a szeretetlenség, az elhatárolódásnak nagyon sok változatával, és az Isten, aki nem változik, ő jelen van, és ezért ráfigyelek.
A szentségimádáson kívül mi a legfontosabb imaforma a te számodra mostanában?
Kedvesnek lenni a jó Istennel. Tehát kimondhatom azt, hogy édesem, és ez nem csak lehetőségem, hanem felelősségem is, hogy ilyen szinten kedvesen szóljak a jó Istenhez, és ha nem akarok kedves lenni hozzá, akkor valami gubanc van bennem, ami elhúz tőle, vagy ami befolyásol engem.
Mit teszel olyankor, hogyha úgy érzed, hogy gubanc van benned?
Hát bűnbánatot tartok, és meggyónom azt, ami elválaszt tőle, ami miatt nem vagyok kedves.
Értem. úgy tudom, hogy nagyon elkötelezett híve vagy a szeretett lángnak. Neked a te szívedben mit jelent ez?
Nagy példa számomra Erzsébet asszony, aki ennek a szeretett lángnaplónak volt az írója, aki, mikor Rómában volt, akkor azt mondták neki, hogy elveszett a naplója, írja már le, és szó szerint leírta újra. Ami egy kegyelmi csoda, egy szellemi, lelki csoda, ami mutatja azt, hogy nem Erzsébet asszony találta ki ezt az egészet, zárójelbe téve ezt a hivatkozást. Erzsébet asszony, amikor egy alkalommal több órai szentségimádás után ment haza, egy kicsit szomorú, hogy ott hagyta az oltári szentséget, és kinyitotta a kis udvari mosókonyháját, ahova leköltözött, hogy a gyerekeinek átadja egy-egy családnak egy-egy szobát. Kinyitotta az ajtaját, és Jézus megszólalt belülről, ebből a mosókonyhából, hogy már vártalak. Óriási ujjongás vett erőt az Erzsébet asszonyon, hogy nem ott hagyta Jézust a templomban, hanem Jézus otthon várja őt haza. Ettől kezdve az otthona állandó Jézus jelenlétet hordozott, amit nem ő talált ki magának. A szeretett láng a szűzanyában hordozott Jézus. Ahogyan a boldogságos szűzanya nem csak a méhébe fogadta a Szentlélektől a megváltót, hanem ezt lélekben is tovább hordozza, és mindannyiukat meghív a Jóisten arra, hogy ezzel a megfiatalított kegyelemlátással tudjuk nézni a Jóistent is, meg egymást is. Ezek a magánkinyilatkoztatások sok mindenben födik egymást, például az irgalmasság naplója nagyon sokban födi egymást a szeretett lánggal, pedig nem tudtak egymásról.
A te ima életedben mit hozott neked?
A magánkinyilatkoztatásoknak azért van érvénye, mert az a 2000 évvel ezelőtti frissesség, amivel az Úr Jézus megélte az atyától hozott üzenetét, azt a tanulmányainkban megfogalmazva látjuk a hittankönyvben, a dogmatika könyvben, az erkölcstanban, a jogban, de a frissessége, ami miatt az egész megfogalmazódik, az egy olyan személyes dolog, ami máig mindenkihez egyénileg szól, és én ebben örülök az Erzsébet asszony naplójának, hogy ezt az eredeti frissességet újította meg a Jóisten általa velünk. Tehát őt választotta ki, hogy eljusson hozzánk újra frissen az evangélium öröme, és ezért fontos számomra.
Nekem azért is nagyon fontos, bár ez a beszélgetés rólad szól, egy magyar édesanyának nyilatkoztatta ki Jézus és Mária ezeket. Eredetiben azokat a szövegeket olvashatjuk, nem fordításban.
Nagyon értékeltem a portugálokat azért, hogy van egy Fatimájuk, vagy a franciákat, hogy van egy Lourdjuk, ahol a szűzanya megjelenik. És az Erzsébet asszonnyal ugyanilyen hangsúlyt kap ez a magyar jelenlét, ahol félre kell tenni minden olyan hivatkozást, ami gögösítene bennünket, vagy negatív értelemben hasonlítanánk össze magunkat másokkal, ami már nem az örömről és az ajándékozásról szól, hanem a gőgről vagy a jóságról. Ebben a szeretett lángban nagyon komolyan nevelte az Úr Jézus Erzsébet asszonyt, hogy a maga egóját alárendelje a kegyelemnek. És így a magyar egót, ami olykor nagyon rosszul tud viselkedni, különféle ideológiákat tud teremteni magának elképesztő módon. Rendkívül fontos, hogy az Úr Jézus megszólalásának, gyöngétségének, kedvességének rendeljük magunkat alá, és az ő kegyelmeit ismerjük fel.
Igen, én csak arra gondoltam, hogy olyan jó, hogy nem fordítást kell olvasnunk, hanem az anyanyelvünkön írjuk.
Igen.
Az nekem egy külön nagy öröm.
Igen. Shakespeare mondta, hogy ő jobban örült volna, hogyha magyarnak születik, mert a magyar nyelv rendkívül árnyalt, nagyon sok szóval, nagyon sok képi szóval fejezi ki magát, ami éppen a nyugatnak és a keletnek a határvidékén komoly fogalmi és érzelmi gazdagságot hordoz. Az ő műveit, ha magyarul írhatta volna, akkor sokkal árnyaltabban tudta volna magát kifejezni, de mindesetre a szeretett láng lelki napló hordozza azt a kedves árnyalatot, ami a magyar nyelvnek tényleg a sajátja. Ezt föl is ismerik azok, akik ezt olvassák.
Sok helyre utaztál már a világon a szeretett láng napló kapcsán. Sok találkozón vettél részt.
Voltam egy világtalálkozón Mexikóban, ahol mind nemzetközi összekötő vettem részt, és nagyon jó volt a világ minden tájáról összesereglő vezetőkkel találkozni. Rendkívül kedves, lendületes, jópofa, intelligens csapat, akik addig abszolút nem tudtunk egymásról, és nagyon nagyszerű bizalommal és nyitottsággal voltunk egymás iránt, ami a szűzanyának a tisztaságát meg a kegyelmét hordozta magán. Ez a kettő úgy nagyon együtt volt. Vagy voltam Torontóban a hűvös éjszakon, ahol a kisközösségben összejövő imádkozók nagyon-nagyon kedvesen fogadtak. Vagy Indiában, ahol Rani Mária nővért megölték 2006-ban éppen a kereszténysége miatt, azóta már boldoggá avatták, mint vértanút, hát a köréje sereglő emberek a maguk imádságában példamutatók a számunkra. A magyar eléggé visszafogott az imádságaiban és a kifejezéseiben, hát az indiaiak nem. Azok úgy tapsolnak, táncolnak, és az egyéni kapcsolataikban is a maguk, ahogyan kínálják a maguk kis portékáit a vendéglátásban, lenyűgöző. Nagyon sokféle színnel találkoztam egyébként John Brito atya, aki egy éve meghalt, az ő vendége voltam utoljára, megölték, megmérgezték.
Indiában?
Igen. Hát az ő lelkisége, ahogyan ezt megérte, nagyon példamutató volt a számomra.
Akkor a szeretett láng kapcsán ezek a találkozók megerősítettek téged is, ha jól látom, hogy az arcodon a hallgatók nem látnak, de az sugárzik rólad.
Föltétlenül ez egy oda-vissza ajándék, mindannyian kapunk valamit az Úristentől, és egymástól is, és hát a Mennyország az egy elképesztő csapat lehet. Majd én úgy gondolom, hogy nem valamilyen nyelven fogunk megszólalni, hanem mindazok a kegyelmek, amiket elfogadtunk, azok jelentik majd a karakterünket, amit szavak nélkül sugárzunk egymás számára, akár színekkel, vagy bármivel, ami a másikra tekintve már kódolt megértés, és úgy gondolom, hogy ennek a sokszínű kegyelmi összetételnek az egyes találkozásai, azt hiszem, hogy egy örök élet kell hozzá, hogy ezeket cseréljük egymással. Fantasztikus lesz, úgy gondolom.
Tavaly volt az aranyméséd. Nagy dolog elérni ezt, hogy 50 éve szenteltek pappá. Mit jelent ez számodra?
Óriási élmény volt, amikor a Mécs lelkiségnek a tagjaival találkoztam, akik meghívtak egy aranymisére. Ez még a hivatalos aranymisém előtt 2 héttel volt itt az egyetemi templomban Pesten. Körülbelül 7000 embernek tartottam ez alatt a 20 év alatt lelki gyakorlatot a Mécs kapcsán. Házasoknak, egyedülállóknak, fiatal házasoknak, oltári szentség témában, és ahogyan ezek az emberek egymásra tekintünk, és ott van mögöttem mindaz a történet, amiben ki a maga fejlődését élte át, a megtérése küzdelmét, a fölismerése, a megtérése örömét, ezek mind egy-egy tekintetben ott van mindenkinek a története. És ez nagyon nagy kölcsönös ajándék volt a számunkra. A hivatalos aranymisében Sopronban, június 23-án, ugyanez volt, amikor a szentmise elején végigmentem a templomon, hogy a szentelt vízzel megkintsem a résztvevőket, hogy a szentelt víz a keresztségünk kegyelmét újítsa meg bennünket és tisztítson meg. Ahogy a tekintetünk végigfutott egymás között, Annak idején annyira vágyakoztam, amikor papán szenteltek, hogy tudnám átadni az evangélium örömét, és most az ő jelenlétükben láttam megvalósulva ennek az isteni jelenlétét, amit negyedikes koromban a mennyországgal láttam a plafon nélküli templomban, a mennyországos templomban. Most úgy láttam, hogy nem a plafon fölött van a mennyország, hanem itt van a szemekben. Nagyon megható volt a számomra, alig bírtam ki néha könnyek nélkül. Gyulai Endre püspök atya, aki korábban tanárom volt Szegeden a szemináriumban, első szóra elvállalta azt, hogy szónok lesz a Szent Misén, utána egy hónappal már meghalt, úgyhogy a hattyúdala volt ez a beszéd. Nagyon nagy megtiszteltetés volt, ahogyan ő maga is ebben a beszédben megélte azokat a közös ajándékokat, hogy mit is jelent a papság és a kegyelmek közvetítése. Azt mondanám, hogy nagyon sok fiatal van, akiben ott bujkál az isteni kegyelem Lábujhegyen. Mivel a végtelen Isten nem diktátor, ezért ez a belső hívás, ez a kedves szó, ez elhalványulhat, akkor, hogyha a környezet ezt nem veszi jó néven. Ezért nagyon fontos, hogy kiké sokkal tudatosabban éli át azt, hogy a tapintatos Isten mögött egy erős Isten van. Hogyha az Isten gyöngétségét választja, akkor e mögött a gyöngétség mögött egy egész életre szóló kegyelmi kísérés és jelenlét van. Úgyhogy bátran vállaljátok a hivatásotokat, mert az emberek szeretnének boldogok lenni, és Jézus őket boldoggá akarja tenni általatok.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Mészáros Domonkos szerzetes atyával Murányi Nikolett beszélgetett.